téged, a te dicsőséges nagy munkádban megzavart, de erre a nagy bátorságra én az én édes jó gazdámért vetemettem, különben hogy mertem volna megzavarni a nagy bűbájost? Melyik bűbájos a gazdád, te aprólék? Aztán mit akarsz tőlem? Nem szoktam én minden bűbájosért félbehagyni a munkámat. Olyan haragosan nézett rá, hogy szegény szikra ilyetten hátrált előle, de aztán összeszedte magát, s egy élete, egy halála, előlépett bátran, s mondta, amint következik. Hegyi tündér és földi emberfia küldötte hozzád, ó nagy bűbájos!
Úgy! Hát, az a bűbájos jutott bajba, dörmögött a nagy bűbájos. Hát gyere, no te aprólék, mordult szikrára.
De mintha most nem lett volna olyan haragos a hangja, mint az elébb. A szörnyeteg, amely eddig a nagy bűbájos előtt hasalt, most felállt, hogy szikrát beengedje. Egyszerre csak ott állt a varázsló szobájában. A kemencében égett a tűz, de olyan nagy volt a füstje, hogy szikra eleinte azt sem tudta, hová merre lép, de a nagy bűbájos csak mordult egyet, aztán suhintott varázsveszélyével, erre a füst felemelkedett, s szép csendesen lassan a kéményen kihúzódott. A nagy bűbájos most leült egy rengeteg nagy karos székbe, amelynek még a lába is magasabb volt szikránál, aki lekuporodott a kemence mellé. Egy az, hogy melegedjék, más az, hogy lássa, mit csinál a nagy bűbájos. Hát, először is beszélj, te aprólék, mondta a nagy bűbájos. Mi bolondot cselekedett a gazdád, mert hogy okosat nem cselekedett, azt látom az idejöveteledből. Szikra most elmondta aprajára, hogy mikor ment el bűbájos, s bizonyos, hogy ott van Tündérországban, de ki tudja, mi történt vele, mert már rég vissza kellett volna onnan jönnie. Hely, szörnyű haragra lobbant a nagy bűvályos, amint Tündérország kiszaladt a szikra száján. Felszökött a székéből, úgy fújt dühében, hogy rettentő nagy szél támadt a nyomán. Hát nem megmondtam neki, dühöngött a nagy bűvályos, hogy a Tündér királynő többet tud minden bűvályosnál, amióta a föld szellemétől megkapta a csudafát. Neki éppen oda kellett mennie a szép király kisasszony után, pedig hiába való minden erőlködése, sohasem lesz az övé. Bizony, ha oda ment, ott is ragad. Én ugyan ki nem szabadítom. Reszketve hallgatta szikra a nagy bűbájos dühöngését. Kétségbe esetten látta, hogy hiába tette meg a nagy utat, a gazdáját sohasem fogja látni. De még csak akkor nehezedett igazi nagy bánat a szívére, amikor a nagy bűbájos megállt egy földigérő nagy tükör előtt, azt nagy buzgón dörzsölni kezdte. Csupa szem és fül volt szikra, mert maga is igen kedvelte a bűbájos mesterséget, szeme a tükörre tapadt, s ím látja, hogy tisztul a homályosság róla, aztán mondja halkan alig hallhatóan a nagy bűbájos. Tükör tisztuljon, sötétség oszoljon, hadd lássam, hol vagyon a hegyi tündér s a földi ember fia? Tisztult a tükör, oszlott a sötétség, aztán egyszerre csak egészen kitisztult, s ragyogva ragyogott, világosan látszott benne a csudafa, csudafának ezer virága. Aztán közelebb hajolt a tükörhöz a nagy bűbájos, nézi-nézi a csudafát, s oda kiállt szikrának. Ide gyere! Te emberízink, nézd meg jól ezt a fát, mit látsz? Odaugrott szikra, belebámult a tükörbe, nézte a csudafát, de egyebet nem látott, mint az ezer virágot.
Nos, hát miért nem köszönsz a gazdádnak, te aprólék?
Mosolygott a nagy bűvályos.
Ó, nagy bűvályos, mondta szikra. A szégyentől majd kisül a szemem, de én a gazdámat nem látom, csak a csudafát, amely az égig ér, s amely véges végig virággal van borítva. Nagy bűbájos most odamutatott a kékszáru, piros szirmú, karbunkulus fényű, porzós szívvirágra, amelyből most is csendesen pergett csepp-csepp után a bűbájos könnye.
Éhol a te gazdád,
mondá most már szomorúan a nagy bűbájos, s mielőtt még Szikra jól megnézhette volna a gazdáját, a nagy bűbájos levette kezét a tükörről, s az ismét úgy elhomályosodott, hogy semmit, de semmit nem lehetett látni benne.
Virággá varázsolták az én gazdámat, kérdezte rémülten Szikra a nagy bűbájost. Ez azonban egy szóval sem válaszolt Szikrának. Visszaült a székébe, fejét tenyerébe rejtette, s mélyen elgondolkozott. Sokáig leste várt a Szikra, hogy mikor emeli fel a fejét a nagy bűbájos, s kérdezheti meg, hogy mi is történt a gazdájával voltaképpen, de a nagy bűbájos úgy maradt, ahogy leült a székébe, s Szikra nem merte megzavarni gondolataiban. Lekuporodott a kemence patkájára, nézte, sokáig nézte, mind pittegnek pattognak az ő Szikra pajtásai. Aztán egyszerre semmit sem látott, semmit se hallott, feje lelankadt, s a nagy fáradtság után mély álomba merült. Beköszöntött a hetedik év tavasza, s Mirkó király hét országának minden népe nagy izgalommal várta, hogy mikor hozzák haza a szép király kisasszonyt. Gyönyörű egy tavasz volt ez a tavasz. Az ősszel és a télen lehervadt ágak és levelek csodálatos hirtelenséggel kiújultak, kiújította a tavaszi napsugara. Méhek zümmögtek, döngicséltek mindenfelé, gyűjtötték nagy buzgón a mézet, Mész király pedig hordószámra vitette, öntette a mézet a csudafa tövére, hogy ez teljesé növekedjék ebben az esztendőben, éppen akkora nagyra, mint amekkora a tündérországi csudafa. S ím egyszer egy reggelen, Mirkó király, amikor kilépett a palota tornácára, nem ismert a csudafára, mert nem látta már a tetejét, szinte az eget verte az, véges végig ezerféle virág borította. Kivilágra olyan volt, mint a tündérországi csudafa. Hely, micsoda ujjongás, micsoda öröm verte fel a palota csendjét. Az öreg király szaladva szaladt fel a palotába, magán kívül hívta a királynét, hadd lássa az is a csudafát. Jer, édes öreg párom, nézzed, megnőtt a csudafánk. Nem sokára itthon látjuk egyetlen leányunkat. Megszűnik a mi szívbéli nagy bánatunk. Mint a kicsi gyermek, úgy sírt a király s a királyné, szertelen nagy örömében sírt mind a kettő. Már éppen szaladni akart vissza a palotába, hogy elrendelje a készülődést Tündérországba, amikor a mész király hirtelen leszállott a csudafáról, elébük toppant, mélyen meghajolt a királyi pár előtt, aztán kezét a szívére tette, s mondá, amint következik. Felséges királynőm, engedjétek meg, hogyha részt vettem a fa nevelésében, részt vegyek a ti nagy örömötökben is. Igazad van, királytársam, mondá Mirkó király, neked köszönhetjük voltaképpen, hogy így gyorsan megnőtt a mi csudafánk. Vaj, ha valamivel meghálálhatnám a te jóságodat. Nem kívánok én semmi hálát, semmi köszönetet, felséges királyom, mondá mézes mázosan mész király. Szeretem a leányodat, s adhatsz-e nekem nagyobb jutalmat, mintha őt adod nekem. Hely, elszörnyedtek az udvarbéliek, amikor hallották, hogy ez a potrós, ez a végighas mész király feni a fogát a hétszer szép király kisasszonyra. Ám a király így válaszolt mész királynak. Ami igaz, igaz.
Elsősorban neked köszönheti a leányom, hogy megszabadult a gonosz bűbájostól, s ha ő is úgy akarja, ám legyen a tied. A mészkirály boldogan vigyorgott fele szavakra, mélyen meghajtotta magát, s mondá. A király kisasszony akarata az én dolgom, felséges királyom, csak hozzák haza mielébb, mert bizony-bizony sokáig vártam az esküvőre. Ezt mondván visszarepült a csodafára, mert mi tűr és tagadás, félt őkelme még mindig a bűbájostól, egyedül csak a csodafán érezte biztonságban magát. Az öreg király és királyné, meg az udvarbeliek most mind bevonultak a palotába, s lett ott egyszeribe nagy sürgésforgás, kinyitották a hét esztendőn át zárva tartott szobákat, rendezgették. Az öreg hold is gyönyörűséggel nézett le a palotába, nézte a nagy készülődést, s mert olyan a természete, hogy szeret mindent látni, és aztán elújságolni, virradatkor már hét ország minden népe tudta, hogy Mirkó király reggel útnak indul, s egyetlen leányát hazahozza Tündérországból.
Benedek Elek, a csudafa. A 8. rész hangzott el, felolvasta Pásztor Erzsi, rendezte E. Román Kata.